Szeretett testvéreim, az élőisten igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával Urunk üzenetét hirdetni kívánunk közöttetek. Lukács evangélium a 24. részéből a 25-től a 31. versig terjedő igeszakaszból olvasom. Míg ezt a hosszabb igeszakaszt olvasom és magyarázom, foglaljuk el a helyünket. Lukács evangélium a 24. részéből, a 25. és következő versekből így szól, ami Urunk írott igéje. Akkor ő, mármint Jézus, így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen lesz a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellette elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie, és Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet ezen a mai estén. Az elmúlt estéken erről a két emberi tanítványról sok mindent megtanulhattunk. Hallottuk, hogy ünnepre mentek Jeruzsálembe a Páska ünnepére, aztán szemtanúi lehettek Jézus megaláztatásának és keresztre feszítésének. Egy világ omlott össze bennük, amikor látták Jézust meghalni, és nem látták értelmét annak, hogy tovább is ott maradjanak Jeruzsálemben a többiekkel. Reménység nélkül, csalódottan, szomorúan indultak hazafelé Emmausba. És miközben beszélgettek az elmúlt napok eseményéről, Jézus megkereste őket, hivatlanul, kéretlenül melléjük szegődött, és kísérte őket az úton, és kérdezte őket, érdeklődött afelül, hogy miért szomorúak. Aztán tegnap este hallottuk, hogy ők őszintén elmondták, csodálkoztak is arról azon, hogy Jézus mennyire nincs informálódva. Azt mondták, hogy idegen vagy, nem tudod, hogy mi történt Jeruzsálemben ezekben a napokban. És aztán elmondták, hogy más mesiást vártak, mert ők úgy gondolták, hogy olyan mesiás jön, aki kardot ránt, aki elűzi az országból a rómaiakat. És kiderült, hogy hamis reménységben éltek, mert ugyan legfrissebb információval is rendelkeztek, hallották a többiektől, hogy az asszonyok ott jártak húsvét reggelén a sírnál, találkoztak az angyalokkal, akik azt mondták, hogy Jézus él, visszajöttek nagy örömmel, ezt továbbadták a tanítványoknak, ők azonban ezt nem tudták eltűnni. És ez volt a legnagyobb problémájuk, hogy nem hitték el, hogy Jézus Krisztus feltámadása valóban megtörtént. Ezért nem tudtak örvendezni, annak ellenére, hogy tény, hogy Jézus sírja üres volt, és ezért maradtak szomorúak és reménytelenek. Egy történet jutott az eszembe, amely arról szól, hogy egyszer egy modern ember bolyongott a sivatagban és eltévedt. Egy idő után megéhezett, aztán meg is szomjazott. Egyre reménytelenebb állapotba került. Hát nem sokára megpillantott a távolban egy oázist. Azt mondta, hogy ez már a vég. Csal a szeme. Aztán, ahogy közelebb merészkedett, hallotta a víznek a csobogását. Azt mondta, hogy baj van a hallásommal is. Sam folytatta az utat, de annyira eldötört volt, hogy alig pár méterre az oázistól összeesett, és egy néhány óra múlva meghalt. Nem sokára rátalált két beduin, és amikor meglátták a holttestét, egyik kérdezte a másiktól, meg tudod ezt érteni? A datóját szinte a fájába lógtak, amivel csillapíthatta volna az éjségét. És itt csobogott nem messze a füle mellett a forrás. Csillapíthatta volna a szomjúságát. És ő itt halt meg éhen és szomjon. Mire a másik csendesen megjegyezte, tudod, egy problémája volt, túl modern ember volt, nem tudott hinni. És ez a mai emberiségnek, testvérek, az egyik legnagyobb nyomorúsága. Hogy túl modern, vagy túl hiszékeny, vagy semmit sem hiszel. És vannak nem kevesen, akik meg kevert hittel rendelkeznek, akik mindent elhisznek, mindent elfogadnak, mindegy, hogy ki mondja és mit mond. És olyan kevesen vannak, akik leszűrik és kiszűrik a különféle tanításokat is, hogy milyen kevés ember van, aki felragyogtatja a keresztet, aki bizonyságot tesz arról az élő Jézus Krisztusról, aki meghalt a bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. És nagyon nagy divattá vált, szinte már keresztény körökben is, ma az úgynevezett siker kereszténységet hirdetni. Nem tudom, honnan szedik ezt, az én Bibliámban, meg a tiétekben sincsen benne, hogy Jézus azt ígérte volna, hogy az övei ezen a földön sikeresek lesznek. Siker kereszténységet sehol nem ígért. Se siker hívő, sikeres hívő életet nem ígért. Nem azt mondta, hogy az ő gyermekei, a benne hívők csak olyan simán, minden gond és baj nélkül majd bemennek az Isten országába, és az örökké való dicsőségben fognak fülödni. Ehelyett mondott olyanokat, hogy ha gyűlölni fog titeket a világ, akkor tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Vagy amikor azt mondta, hogy e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. És olyanokat is mondott Jézus, éppen az evangéliumokban olvassuk, hogy elárulnak majd titeket még a barátok is, a rokonok is, és gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. És olyanokat mondott Jézus, testvérek, hogy például mielőtt ő visszajönne, mert ez az ígéret még nem teljesedett be, hatalommal és dicsőséggel, nem azt mondta, hogy egy nagy méretű ébredés várható, hogy sokan meg fognak majd térni, hanem ilyeneket mondott Jézus, hogy egyre nagyobb lesz az erőszak, egyre nagyobb lesz a szeretetlenség, egyre nagyobb lesz a közöny, egyre nagyobb méreteket ölt majd a hitetlenség, sokan lesznek, akik nem fogadják el a gyógyító igét, és aztán olyat is mondott, hogy aki mindvégig kitart, állhatatos marad az üdvözlő. És azt is elmondta, hogy az Isten országának evangéliuma hirdettetik majd bizonyságul minden népnek. Legyen áldott az Isten, hogy ezt még lehet tenni, és ezért nagyon fontos, hogy mit hiszünk. Kire épül a mi hitünk, és mire épül a mi hitünk. Mert ma nagyon sokan elrendezik azzal, hogy mindegy, hogy mit hiszünk, kibe hiszünk, lényeg, hogy legyen valamilyen hitünk. Ez óriási öncsapás. Jakab apostol azt mondja, hogy az ördögök is hisznek. Félnek és rettegnek. De sehol nem olvassuk a Bibliába, hogy az ördögök üdvözülnének. És lenne majd örök életük. És vannak testvérek olyanok, akik azt mondják, hogy kérem szépen, hiszek én a jó Istenben. És sokszor felállít az ember magának egy jó Isten nevű bálványt. És a jó Istennek az a kötelessége, hogy a jó Isten lásson el engem mindenféle földi jóval, ne próbáljon meg, ne adjon rám semmiféle próbatétel, betegséget, és hogyha mégis megtörténik, akkor kiderül, hogy sokan nem az élő Istenben, Jézus Krisztus atyába hisznek, mert milyen Isten az, aki engem megpróbál, milyen Isten az, aki elveszi mellőlem az én szeretteimet, és mindjárt sokan bocsátottak meg, megórolnak el az Istennek. Hátat fordítanak neki, és nem akarnak róla tudni. Sok-sok elképzelés lehet az ember életében. És éppen ezért nagyon fontos, hogy egyetlen egy hit van, és üdvözítő hit van, ami megtart, amely örök életre vezet. Az apostolok cselekedetéről írott könyvben, a 4. rész 12. versében Péterét hirdetik a nagy tanácsnak, nincsen senki másban üdvösség. És nem is adatott az ég alatt a földön más név, amely által meg kellene tartatnunk, csak Jézus Krisztus neve. Aztól is olvastam itt az igében, hogy Jézus nem akármilyen bibliórát tartott ennek a két emmausi férfinak hazafelé menve. És szinte elsőre testvérek olyan kiméletlen, ahogy olvastam ma este ezt az igét. Mert azt mondja Jézus, óti balgák, mennyire rest a szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták megírtak. Én nem tudom, hogyha a tiszteletes nő vagy bármikünk, akik szolgálunk, egyszer itt szólítanám meg a gyülekezetet, hogy óti balgák, lehet, hogy lenne nagy felháborodás, sokan kikérnék maguknak. A balgákat lehetne így is fordítani, hogy fafejűek. Hát ennyire nem hiszitek el, nem veszitek komolyan, hogy mi történt nagy pénteken, hogy mindezt a proféták előre megjövendőlték. Hát miket jövendőltek meg a proféták? Ugye Zakariás könyvében a 13. rész 7. versében olvassuk, kard támadj pásztoromra, bizalmas pásztoromra, verd meg a pásztort és elszépennek a nyájukai. És amikor Jézus elfogyassza a tanítványokkal az utolsó vacsorát, és azon az estén az úrvacsora is szereztetik, és utána dicséretet énekelve kimennek az olajfák hegyére, útközben azt mondja Jézus, hogy ezen az éjszakán, így olvassuk a Máté Evangélium 26. részében, a 31. versben, mindnyájan megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, és akkor idézi ezt a zakariási jövendőlést, megveretik a pásztor, és elszélednek a nyájnak a juhai. És amikor Jézus itt kimondja, hogy mennyire balgálkodtok, és mennyire rest a szívetekben, benne van, hogy az a legnagyobb problémátok, hogy nem tudtok hinni. Ő testvérek nem udvarol, és akkor sem udvarolt. Tudja, hogy amikor ilyen kemény szavakat mond, akkor fájdalmat szerez. De ha nem tárja fel Jézus a diagnózist, és nem mutat rá, hogy hol van a probléma, akkor ebből nem lesz gyógyulás. Mert ő nem tüneti kezeléseket akar adni. Nem csak úgynevezett fájdalom csillapítókat, hanem ő teljes gyógyulást akar adni. Lehet, hogy sokszor sokaknak nem tetszik a módszer, amit alkalmaz. Emlékeztek, ott a János Evangélium a 6. részéről mondja, a 66. és a 60. versben, a 68. versben, hogy az itt állók között vannak némiek, akik nem látják meg az Isten országát. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek. És amikor hallják ezt, akkor egyesek felháborodnak, és azt mondják, hogy kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja őt. És attól naptól kezdve többé feljegyzett az ige tanítványai közül is sokat nem játszott vele. És amikor ott marad a 12-be, megkérdezi tőlük, vajon ti is el akartok-e menni? Választás elé állítja őket, elmegy. Senki nem tart vissza. És akkor megszólal Péter, mert mindig ő volt a hangadó, Uram, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Aki el akart menni, azt Jézus elengedte. Amikor a gazdag ifjúnak azt mondja, hogy van még egy fogyatkozásod, eledjél, add el minden vagyonodat, hozz szét a szegények között, aztán kincsed lesz a mennybe, gyere utána, vedd fel a keresztet, és azt olvassuk, hogy ő, aki futva jött, és térdre borul Jézus előtt, amikor hallja Jézus válaszát, eldobul az arca, megfordul és szomorúan emlék. És Jézus nem küldi utána Péter meg János, hogy gyere vissza barátom, megbeszéljük, megvalkozunk. Én is engedek egy kicsit, meg te is, el akar menni, sajnálja Jézus, de elengedi. És amikor azt mondja, hogy hát mennyire lesz a szívetek, hogy elhiggyétek, amit a proféták megírtak. Hát nem ez kell, és ez kiemelő, kell a Krisztusnak elszenvedni és a szenvedések által megdicsőlnie. Hát pont erről beszélt nekik. Háromszor is elmondta, hogy az ember fiának Jeruzsálembe kell menni, sokat kell szenvednie a nép védőitől és főpapoktól, meg kell öletni, és a negyedikkel, harmadnapon fel kell támadni. Ők nekik nem fért bele az elképzelésükbe. Amikor először jelentette be ezt a Máté 16-ban, akkor azt olvassuk, hogy Péter mindjárt félrevonta, és elkezdte dolgálni, Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg vele. És azt mondja Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem Isten szerint gondolkodol, hanem emberek szerint. És testvérek, hogyha ők komolyan vették volna ezt, amit Jézus előre megmondott, hogy ennek be kell következni, akkor húsvét reggelén úgy kellett volna lenni, hogy nagy pénteken feszítették meg a mestert. És ha ő azt mondta, hogy harmadnapra feltámadok, akkor a harmadik nap éppen ma van. Akkor ne bánkodjunk, ne szomorkodjunk, hanem akkor tényleg örvendezzünk, rigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, halleluja. Nem kell tovább az orrunkat itt laugatni. És csak reggel jutott az eszembe, és beírtam ide a jegyzetembe, hogy a Jézus elítélő főpapok meg vének komolyabban vették. Mert éppen a Máté evangéliumában 27. részben olvassuk, hogy a péntekre következő napon elmennek Pilátushoz, és azt mondják a 63. versben, hogy Uram, eszünkbe jutott, hogy az a csaló még életében azt mondta, hogy harmadnap feltámadok. Adjál már katonákat, ő visszessék érte a sírt, nehogy a tanítványai eljöjjenek, ellopják, azt mondják, hogy feltámadt a halottak közül. Ők ettől rettegtek, hogy mi van, ha bekövetkezik. Jézus tanítványai meg nem hitték. És sokszor a testvérek, az Isten hívő népének a szégyene, hogy nem számol azzal, hogy az Istennek tényleg semmi sem lehetetlen. Az sem volt lehetetlen, hogy a fiát feltámaszta. Ezt a történetet hozta elém az Isten most, amit fogok mondani, lehet, hogy valaki már hallotta tőle. Egyszer az történt, hogy egy gyülekezeti ház mellett, az egyik telken egy kocsmát akartak felépíteni. Nagy buzgósággal bele is fogtak, tető alá rakták, tépen kipucolták az épületet, kívül belül belemezték, meghirdették, hogy hónap lesz a épületnek az átadás és a megnyitása. Persze attól a pillanattól kezdve, hogy a fundamentumban letették az első követ, és tudta a gyülekezet, hogy mi fog ott történni, elkezdte imádkozni, hogy hát azért Uram, itt a templom tövében, meg a gyülekezeti háztövében, hogy sehol nem illik, hogy egyiken az Isten magasztalják, a másikban meg káromolják, hát tegyél már valamit, akadályozni. És testvérek, az történt, hogy a megnyitó napjának az előestéjén valami zállat, ami bekövetkezett, a kocsma, amit meg akartak nyitni, pedig égett. Persze tudott arról a hitetlen kocsma tulajdonos, hogy a hívők buzgón imádkoznak. Lett belőle egy bírósági per. Beidézték az imádkozó hívőket. Mire az imádkozó nagy hívők azt mondták a bírónak, mi semmiről nem tehetünk. Mire a bíró a szemükben nézett, és azt mondta, hogy úgy látszik, a hitetlen kocsma tulajdonos komolyabban vette az ima meghallgatást, mint maguk, akik imádkoztak. Óriási szégyen, nem? Kérnek valamit, Isten cselekszik, ők meg nem fizik el. Mentegetik magukat, nekik ehhez semmi között nincsen. És ugyanezt történik ott a Cselekedetek könyve 12. részében. Amikor elkezd Herodes kegyetlenkedni a gyülekezet tagjaival. Jakabot az úrtestvérét kivégezteti karddal, Pétert börtönbe zárhatja, mert látja, hogy tették a zsidóknak. Gyülekezett meg buzgón elkezd érte imádkozni. Tegyen valamit az Isten. Másnap szeretné elővezettetni ugye Pétert, Herodes, és az történik, hogy Péter azon az éjszakán ott alszik két katona között megláncolva, egyszer csak a cellába, világossá támad, jön az angyala, felébreszti Péter köves. Nyílnak az ajtók, húlnak a bilincsek, mi történt az őrökkel ezzel, erről nem írt részletesen az ige, az, hogy egyszer csak kint a lájon magát Péter a szabad levegőn. Előbb ő is azt gondolja, hogy álmodik. De amikor eltűnik mellőle az angyal, azt mondja, hogy most már tudom, hogy Isten szabadított ki Herodes börtönéből, ő küldte el az angyalát, és mindabból, amit a zsidó nép várt. És mindjárt tudja, hogy hova kell menni, Mária házánál ott vannak a hívők és imádkoznak. És amikor odaér a házhoz, megzörgeti a bejárati ajtót. És azt olvassuk, hogy egy Rodén nevű szolgáló leány örömében, amikor felismeri Péternek a hangját, nem nyitja ki az ajtót, hanem bemegy az imádkozó szentekhez, és azt mondja, hogy Péter áll az ajtó előtt. Mert az imádkozó hívők rá fölmennek, elment az eszek. Isten cselekszik, kiszabadítja az ő szolgát, azok, hogy nem hiszik el, akik imádkoznak. És aztán, amikor Péter még erősebben zörget és kinyitják az ajtót, azt se tudják, hogy mi, hova legyenek a nagy álmodattól, hanem csendre inti őket, és elmondja nekik, hogy mit cselekedett az Isten. Nem így vagyunk, mert sokszor testvérek mi is. Imádkozunk, kérünk valamit az Úrtól, aztán vagy hisszük, vagy nem. Emlékszek, van az egyik evangéliumban egy ilyen történet, amikor két vak szólítja meg Jézust. Mester Jézus, könyörülj rajtunk. Azt mondja Jézus, mit akartok, hogy cselekedjek veletek? Azt mondja, az, hogy megnyíljon a szemünk. És akkor Jézus megkérdezi, hiszitek, hogy ezt meg tudom tenni? Azt mondja a vakok, igen Uram. Mondja akkor Jézus, legyen a hitetek szerint, és megnyílt a szemük. És amikor valaki imádkozik a megmentés szeretteire, azt mondja az Úr, hogy hiszed, hogy meg tudom tenni? Hát és amikor valaki azt mondja, hogy hát nem vagyok benne biztos, amikor sántikál, azt mondja Jézus, legyen a hitet szerint. Akkor nem csodálkoz rajta, hogy ha nem tér meg senki a családban. Ha nem veszed komolyan, és nem hiszed az ima meghallgatást. És sokszor ott van a probléma, testvérek, hogy csak azt fogadjuk el az igéből, ami nekünk tetszik, ami nekünk hizelgő. Ugye azokat az igéket olyan jó olvasni, meg hallgatni, szinte hízik rajta a hívő életünk, hogy ne félj, mert veled vagyok, meg megváltottalak, nevedet szólítottalak, te legyél, hogy jaj, ne szeretj. Amikor azt mondja az Úristen az Ézsaiás könyvben első részén, hogy jaj, nektek vétkes nép, romlott fiak, minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek, az ökör ismeri a gazdáját, a szamár is az urának jászlát, de az én népem nem ismer, engem elfelejtett, és azt mondja, hogy tetőtől talpig tele van a vagytok gennyes folttal, amit ki nem nyomtak, be nem kötöztek, olajjal nem lájítottak, ezt testvérek nem nagyon tetszik. Pedig, hogyha ott van a gennyesse, és hogyha azt fel nem vágják, akkor az elfertőzi az egész testet, és fertőzi sokszor még a környezetet is, és a vége nagy baj, esetlenül még halál. És az Isten ugyanígy működik. Az ő igéje olyan, mint egy szike. Azt mondja a zsidókhoz írt levél a 4. részében a 12. és 13. vers, hogy élő és hatott. És élesen minden kétkörű fegyverné. És eljut az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig. És megítéli a szív szándékait és indulatait. Az 50-es években történt Budapesten, hogy az egyik éjszaka a sürgőségi orvosi ügyelete becsengetett egy fiatalember. Mondja a szolgálatban lévő orvosnak, jaj, doktor úr, segítsen, tegyen valamit, iszonyúan fáj a fogam. Az orvos behívta, beültette a székbe, kihúzta a fájó sorat. Aztán, amikor végzett, akkor vette észre, hogy a férfit nagyon vérzik. Azt mondta, hogy üljön itt a székbe, megyek az emeletre, szólok a sebész kollégának, hogy tegyük valamit. Ott hagyta ezt az embert, ő ült egy pár percet a székbe, aztán gondolt egyet, hát egy fogfájás, meg fogkozás, az kicsit dolog. Ebben még nem halt bele senki. Felállt és szépen kiment. Nem sokára jött az orvos a kollégájával, látják, hogy üres a szék. Gyorsan kiszaladta az éjszakába, és elkezdett kiabálni a nagy semmibe, fiatalember hajlott, fiatalember jöjjön vissza, fiatalember nagy bajban el fog vérezni. Ő hallotta az orvos szavait, de mosolygott, és nem ment vissza. És reggel az egyik parkban, az egyik loncán holtan találta meg egy járókelő. Elvérzett. Miért? Azért, mert a tüneti kezeléseket megkapta. A fájdalomtól megszabadult, de nem vette komolyan a diagnózist. Hinni meg ezt jelenti, testvérek, hogy komolyan veszem a diagnózist. Mert mégis csak az orvos tudja a legjobban, hogy mi a bajom. És Isten nem egy akármilyen fényképet állít ki rólunk, nem is olyan régen olvastuk a római levélből, a 3. rész 10. és 18. verséből. Úgy kezdődik, hogy nincs egy igaz ember egy se. Mindnyájan védkeztek és szükölködnek az Isten dicsősége nélkül. És nincs, aki jó cselekedjék, nincsen, csak egy is. Tehát ezt komolyan veszem, hogy nem vagyok jó ember, és ha Isten azt adna, amit én megérdemlek, akkor ugye holnap majd el fogjuk mondani az urasztalánat itt, hogy hiszem és vallom, hogy büntetés, halált és kárkozatot érdemel. De elhiszem azt is, hogy nem tudom magamtól megoldani a problémát. De komolyan veszem, hogy Isten segítséget kínálja, és ezért küldte el az ő fiát ebbe a világba, és adta a Golgotai keresztre, hogy én éljek. És komolyan veszem azt, amit a 138. Halleluja ének 4. versében így mond az énekíró, hogy csak Jézus az, aki segíthet, üdvöt nem ad más, csak is ő. És minden ajándékot, amit az Úr felkínál nekem, Jézussal együtt, az feltétel nélkül elfogadom, és hálás szívvel megköszönöm. Háború idején történt, hogy volt egy tanító, egy hívő tanító, és sehogy sem tudta a gyerekekkel megfelé értetni, hogy mit jelent hinni. Volt egy csodálatos kalórája, az egyik alkalommal bement, letette a tanári asztalra, és azt mondta, hogy gyerekek, én ezt az órát ide az asztalra leteszem, és annak adom, aki kijön ide a tanári asztalhoz, és leveszi az emelvényről. A legközelebbiek elkezdték csodálni. Még a nyál is összefutott a fájukba, de szép a tanító úr aurája. Jó is lenne megszerezni, de tényleg komolyan gondolja. És ha bolondját járatja lenni, és ha elveszük és visszakéri, ilyen gondolatok voltak a gyerekek fejébe, és akkor a tanító nézi, hogy senki nem mozdul, mindenkinek csak forog a szeme, és a végén a legutolsó padból egy legszegényebb család gyermeke kiment, oda ment az asztal mellé, levette az asztalról az órát, és azt mondta, hogy tanító úr, köszönöm szépen. Mire az osztály megrőkönyödésére azt mondja a tanító bácsi, kedves fiam, visel egészséggel. Azzal segített és felcsatolta. Többiek nézték, hát ha tudtam volna. Tényleg komolyan gondolja, hát mit kellett volna csinálni? Fel se kellett volna állni az első padból, csak oda álmoskodni egy kicsit. Hát de ki gondolt, hogy komolyan veszi? Testvérek, nagyon sokan így vannak az Istennel. Kínálja az ajándékot az Isten, Krisztussal együtt a bűnbocsánatot és az örök életet, és az ember elkezd kételkedni. És milyen csodálatos az Úr Jézus pedagógiája, hiszen azt olvassuk, hogy Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve, még egyszer türelmesen elmondja mindazt, ami az írásokról szól. És azt olvassuk, hogy miközben haladtak, lassan véget ért az út, mert elérkeztek ahhoz a falukhoz, az otthonukhoz, ahová igyekeztek. Jézus meg úgy tett, mintha tovább akarna menni. És azt olvastam, hogy ők mindjárt unszolták és kérték, el is a ma esti igen életés színe, unszolták és kérték, maradj bennük, mert testvelik, a nap is lefagyatkozott már. Jézus végigment ezzel a két emberrel az úton testvére. Elment velük a házukig, elment az ajtóig, a küszöbig, de ott már úgy tett, mintha tovább akarna menni. Mert ott már a felelősség az övék volt. Ott nekik kellett dönteni. Engedik-e, hogy Jézus tovább menjen, vagy behívják Jézust a házukba. Az a néhány óra, amit ott együtt eltöltöttek Jézus társaságába uton, csak egy szép emlék lesz csupán, amire évek múltán is jó lesz visszaemlékezni, és amiről jó lesz beszélgetni, hogy mennyi mindent megtanultak, vagy az igazi együttélés Jézussal most fog elkezdődni az életükben. És ők mindjárt döntöttek ott a küszöbnél. Dehogy engedik el Jézust. És először talán még udvariasságból is kérték, mert megjegyezték, maradj velünk, mert már este lenni. Hát az éjszakában mégsem mehetsz tovább. De ebben benne van az is, hogy még jobban meg akarták ismerni, még többet akartak hallani róla. És készek voltak mindenüket megosztani vele. Azon is elgondolkoztam, hogy egyikük nem rohant előre. Hogy egy kis rendet csinálna a házban. Vagy esetleg valamit eldugjon, amit ennek az idegen, ismeretlen utitásnak nem kell látni. Azt akarták, hogy Jézus úgy ismerje meg őket, ahogy vannak, ahogy élnek, milyen körülmények között. És amikor azt kérték tőle ott a házuknál, hogy maradj velünk, ebben benne volt, hogy parancsolj. Érezd otthon magad nálunk. És Jézus elfogadta a meghívásokat. Azt olvassuk bennünk, hogy velük maradjunk. Lehet testvérek, hogy az elmúlt estéken úgy jöttetek ide, és úgy mentetek innen haza az Isten tiszteletek után, hogy otthon már senki nem vár. A gyermekek felnőttek, kirepültek a fészekből, az életetek párját meg már elvitte mellőletek az Isten. Lehet, hogy valaki úgy jött ide, hogy jól érezte magát ez alatt a néhány óra alatt, és azt mondta, hogy csak ne kellene hazamenni, mert otthon egészen más légkör fogad, talán Isten tagadó, hitetlen gyermekek, akik mindig kinevetnek, szóba se lehet hozni a hit dolgaikkal a Bibliát, mert legyintenek, hogy ne prédikáld őket agyunk. Vagy talán úgy jöttél minden este, hogy valakit betegen otthon hagytál, és még itt csendben, miközben hallgattad az igét, meg imádkoztunk, őrá gondoltál folyamatosan az imádságodban. Vagy talán úgy jöttél ide, hogy talán utolsó lehetőségként mindent megpróbáltál, és azt mondtad, hogy semminek nincsen értelme, és bejöttél ide, és magadra ismertél, és talán meggyógyult a lelke. Budapesten történt pár évvel ezelőtt, egy szilveszter estéjén, egy fiatal ember bolyongott az utcán. Tönkrement a házassága, elveszítette a munkahelyét, és azt mondta, hogy így nem érdemes élni. Eldöntötte, hogy ő az új évet nem akarja megélni, a Duna egyik hídjáról beleveti majd magát a folyóba. Nincs értelme így folytatni. Aztán odaért egy tére, meglátott egy kivilágított házat, oda nagyon sok ember igyekezett. Ez volt a Budapest Pasaréti Református Templom. Ő nem tudta, hogy mi van, tehát felkértette a kíváncsiságát, hova siet annyi ember. Bement a templomba, megállt az egyik oszlopnál, és mint egy üdítő eső zugogott rá az Isten igének az áldása. Rögtön az Isten tisztelt után oda ment az igét hirdető lelki pásztorhoz. Kért tőle egy beszélgetést. És azon az éjszakán, a beszélgetésben elsegítették őt az élő Krisztushoz. És ahogy elbúcsúzott az lelkipásztortól, az volt a búcsú szava, hogy azon az estén meggyógyult a lelke. Kijött a sötétségből a világosságra, Jézus Krisztusban reménységet, új életcélt kapott. Mert Jézus Krisztus maga mondja, János 8.12-ben, Én vagyok a világ világossága, és ha valaki engem követ, az nem jár a sötétben, hanem övé lesz az élet világossága. Jézus ma este veled is elmegy majd az ajtóig. A küszöbnél viszont neked kell megkérni. És elhangzik-e ma este a szívedből ez a szép kérés? Maradj velünk! És elhangzik-e az, amit egy nagyon szép karácsonyi énekben egyik versében így kér az énekíró? Ó, kedves vendég, nálam szállj, bűnömtől ne iszonyodjál, jöjj be hozzám te szolgálathoz, szegény megtérő lyukodhoz. És nem úgy fogod már Jézus meghívni, mint egy vendéget, mint egy látogatót, hanem gyere Uram, és vedd át az uralmat. És talán úgy fogod majd kinyitni ma este az ajtót, hogy gyere be, és nézz körül nálunk. Ez az előszobánk, itt szoktunk öltözködni, húzakodni, gyere beljen, ez a konyhánk, itt szoktunk főzni, meg néha egymás ellen is itt főzünk ki dolgokat. És gyere beljen, nézd meg a nappalinkat is, itt szoktunk leülni, igaz társadalmi nem nagyon, mert mindig egy irányba válunk. És gyere nézd be a hálószobánkat. Itt szoktunk néha, amikor összeveszünk, durcáson hátat fordítani egymásnak. És igaz, hogy azt mondod, hogy haragudjatok, ne védkezzetek, a nap nem menjen le a ti haragotokkal, mi nagyon sokszor mégis ezt csináltuk. Gyere Jézus, nézd körül, és nézd meg a spájzunkat is, meg mindent, nem akarunk előre elrejteni semmit. Bejöhet-e nálunk Jézus így ma este? És azt olvassuk, ezzel hadd fejezzem be, amikor bement hozzájuk, akkor mindjárt Jézus nem udvariaskodott, hanem odaült az asztalkőre. Átvette a gazda szerepét, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, nekik adta. Erre felismerték a kenyér megtöréséről, és ő eltűnt előlük. De ebben a mozdulatban, a kezébe vette a kenyeret, megtört és nekik adta, ebben benne volt, hogy Jézus osztott nekik. És ma este az is kérdés, hogy oszthat-e nekünk Jézus. Ő oszthatja ebbe az időnket, ő oszthatja be az anyagi javainkat, még a pihenésünket, hogy mi próbálunk sokszor osztogatni neki. És valahogy, amikor mi próbálunk osztogatni, akkor általában semmire sem jut. Nagyon sokszor nem jut időnk az alkalmakra, nagyon sokszor nem jut időnk egymásra, és sorolhatnám tovább. Ezek az emberek felismerték a házukban Jézust. És ettől az ismerettől mindjárt minden megváltozott. De erről, ha Isten segítésérünk, majd a holnap délelőtt Isten tiszteletben szolgálva. Ma este kívánunk, hogy el tudjuk mondani az egyik gyermekének soraival, megismerni téged, ez az örök élet, ez az igaz örök boldogság, téged megtalálni, mindig veled járni, és te benned elrejtőzni a mennyország. És hadd legyen igaz ennek az éneknek az utolsó verse, Isten áldott lelke, térd a szívembe, hadd ismerjem Jézust igazán, kit az Atya küldött, elhozta az üdvöt, s aki nekem megszerezte, én igazán.